Az Európai Uniónak úgy kell a rövid távú problémákat is kezelni, hogy ne veszítse el a távlati célt sem. A távlati cél pedig az, amire ugye gyakorlatilag most már fölkészültek, és ami a három fontos kérdés szerintem foglal magába, ugye ez az egyik a zöld megállapodás tulajdonképpen, hogy egy olyan gazdasági modellváltást kell végrehajtani az Európa, vagy kellene végrehajtani az Európai Uniónak, ami ugye a klímát kíméri, és nem csak a klímátban nem csak költségeket lát, hanem egyszerűen egy új gazdasági modellt, amiből hasznot is húzhat hosszú távon. És amiben az Európai Unió első is lehet a világon, ami egyfajta modellként szól mások számára. Ide tartozik a digitális átállás, ami szervesen ez kapcsolódik. A harmadik pedig az Európai Uniónak a geopolitikai mozgástere. Ugye ezt az Európai Bizottság is úgy fogalmazza meg, hogy egy geopolitikai bizottságról van szó. Ez látszólag, ugye meg is most beszéltünk, hogy a beszélgetés első részében erről sokat beszéltünk, hogy az Európai Unió, ha fellép külföldön, akkor miért lép fel egyáltalán, mi köze van hozzá.
Ide soroltuk Fehér Oroszországot, vagy Líbiát, Libanont, bármit.
Bármit. De látni kell azt, hogy az Európai Uniónak a legkisebb téren is, nem azt mondom, hogy ott kell lennie, de valahogy a projektálnia kell a saját érdekeit, akár az értékeit is egyébként, lehetőség szerint, hogy érdekek és értékek egybeesenek, mert különben megteszik ezt mások helyette. Ha nem megy oda az Európai Unió sokszor, akkor bejönnek mások, más nehéz fajsúly szereplők, Oroszország, Kína, az Egyesült Államok.
Egységesen kell megjelenni, vagy külön-külön laza szövetségben?
Nem, ugye ez egy taktikai kérdés egyébként, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak látni kell azért a mozgástere korlátozott. Tehát, ugye miután arról beszéltünk, hogy ez egy hibrid szervezet, nem egy egységes állam, egy sokkal nehezebben tud döntéseket is hozni. Ugye milyen nehézkes elfogadni például egy szankciót a külügyi tanácsban, ahol egyébként vétójog van. Ugye nemzeti, Putyinnak nem kell nemzeti vétójoggal szembenéznie, senki nem fogja őt megvétózni, hogyha hoz egy döntést. Ő meg tudja szűk körben hozni ezt a döntést, és végre tudja hajtani. Másrészt az Európai Unió sokkal nehezebben tud eljutni oda, de hogyha eljut oda, akkor viszont azt képviselni kell tudnia. És itt van a szerintem a nagyon fontos dolog, ami elindult egy ilyen fajta nagyon lassú változás, ez pedig az, hogy az Európai Unió a számos területen egyébként rendelkezésére álló kemény eszközöket úgy tudja használni, mozgósítani, hogy azokon a területeken is tudjon hatékonyan fellépni, ahol egyébként az Európai Unió nagyon puha szereplő. Arra gondolok, hogy például a versenypolitika, az Európai Unió képes megfogni a legnagyobb digitális céget is, a világ legnagyobb digitális cégeit is, képes tédekényszeríteni, ugye azzal, hogy megfizetteti a versenyt.
Facebook, Google,
igen,
Amazon.
Így van pontosan. Vagy pedig a kereskedelmi politika, ami szintén jó felfogott értelemben, a tagállamok átadták arra, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió tárgyaljon. Egészen másik, hogy EU egy 500 milliós piac tárgyal, és nem pedig 10 milliós országok tárgyalnak.
Mondjuk Kínában.
Szereplők, vagy Kínával például, így van. Tehát úgy gondolom, hogy az EU-nak igenis vannak kártyái, amit nem tudott eddig megcsinálni, hogy ezeket a kártyákat úgy rendezze, ezt a kártyapaklit, hogy tudja más területeken is ezt tudja érvényesíteni. Ezt így elmondani könnyű, végrehajtani nagyon nehéz, de látom, hogy van egyfajta irányozás, és ez látható, Kínával kapcsolatban az Európai Unió próbálja ezt most fokozatosan érvényesíteni, mert úgy gondolja, hogy eddig naív volt, eddig nem használta ki azokat a potenciálokat, amik egyébként a lehetőségére állnak.